Ismerjük tehát azt, hogy a kx értéke m-szer pi per a, a ky értéke pedig n-szer pi per b lehet, ez a perem feltételekből adódott ki. És ha visszanézünk még egyszer a tm módusnak az ex, ey, ez, hx, hy, hz értékeire, akkor azt látjuk, vagyis függvényeire, akkor azt látjuk, hogy az ez-ben mind a kettő színuszos. TM módus esetén nem lehet olyan állapot, hogy a kx is és a ky is nulla legyen. Tehát a TM módusoknál legfeljebb olyan jöhet létre, hogy TM1-1 vagy TM1-2 vagy TM2-1 és így tovább, ahol itt az indexben az első az M betűre, a második pedig az N betűre fog utalni. Tehát ezt így szokás jelölni. Tehát, hogyha TM1-1, akkor az M értéke 1, tehát a KX az pi per A, a KY is pi per B. Hogyha 1-2, akkor a KX az 1-szer pi per A, a KY pedig 2-ször pi per B lehet, és így tovább. Tehát ez a jelölés terjedt el az úgynevezett módusoknak a felírására. Na most, ha a módusok ismertek, már úgy értem, hogy a kx és a ky, akkor lehet látni, hogy az e-nek a három komponense, tehát az ex, ey, ez, az roppant egyszerűen felírható konkrétan, hiszen a kx, ky helyére be kell helyettesíteni a távvonal méreteit tartalmazó értékeket, csak úgy, mint a hx-nél, illetve a hy-nál, mert a hz az nulla. Tehát így akármilyen módus felírható, akármilyen módusnak az e, x, e, y, e, z, h, x, h, y, h, z paraméterei felírhatók. A másik volt a TM módus. A TM módus esetében a h, z az koszinusz függvényeket tartalmazott, ami azt jelenti, hogy a k, x, k, y közül bármelyik lehet nulla, ugyanis a koszinusz függvény akkor nem lesz nulla. Tehát nem lesz triviális megoldás ebben az esetben. Tehát létrejöhet a TE módusnál olyan, hogy TE 1 nulla, vagy TE 0 1, de létrejöhet természetesen magasabb is, hogy TE 1 1, és így tovább. Itt is az első utal az M betűre, a második az N betűre, így különböztetjük meg a módusokat, tehát rendkívül fontos ez a jelölési rendszer. A kx az m-szer pi per a, a ky pedig n-szer pi per b. Nagyon fontos, hogy az úgynevezett te 1 0 módust domináns módusnak nevezzük. Tehát domináns módus. Az a értéke az nagyobb, mint a b, tehát az a mindig a távvonalnak a szélesebb oldala, és általában a B az A-nak a fele, ez különösebben nem érdekes. Hogyha ez így van, és a távvonal, az például a levegővel van kitöltve, hogy egyszerű legyen az összefüggés, akkor a lambda az kisebb egyenlő 2-ször gyök alatt mu r epsilon r, osztva gyök alatt m per A négyzet plusz n-szer n per B négyzetben. Az n az nulla, tehát ez az érték kiesik. Az epsilon r és a mu r 1 az szintén kiesik, tehát azt fogjuk kapni, hogy az 2 osztva a gyök alatt m per a négyzet az m per a, sőt az m értéke az 1, azt fogjuk kapni, hogy 2 a. Ezt azt gondolom meg lehet jegyezni, tehát a lambda az kisebb egyenlő, mint 2 a. Tehát az úgynevezett domináns pólus az a csőtávvonalnak a szélesebb oldalától függ, ez az A és ez a B. Tehát az A-nak a kétszeresénél kisebb frekvenciájú, kisebb hullámhosszú jelet fog átengedni ez a távvonal, ez rendkívül fontos. De ez talán logikus is, hiszen egy ilyen hullám fér ide be, az a pontosan a lambda fél, és hát ennek a feltételnek kell teljesülni. Tartsuk szem előtt azt, hogy egy fél hullámhoz fér be egy ilyen távvonalba. Ez a legnagyobb hullámhoz, tehát a legkisebb frekvencia. És ennek a feltételnek, a lambda félnek az A-nál kisebbnek kell lenni, tehát a lambdának kisebbnek kell lenni, mint 2 A, ez a feltétel, ez lesz a legkisebb frekvencia, tehát a legnagyobb hullámhosszúságú elektromágneses hullám, amit bele lehet kényszeríteni egy távfonalba, amikor terjedés létrejön. Tehát a 2A, a szélesebbik oldal, az a legkisebb frekvencia, legkisebb frekvenciához tartozó hullámhossz vagy csőtávfonal méret, amit egy ilyen csőtávfonal átenged. Tehát ez nagyon fontos, hogy azt gondolom, hogy ezt mindenkinek illik ismerni, hogy a szélesebb oldal kétszeresénél kisebb kell, hogy legyen a lambda hullámhossz. Ekkor jön létre a TE1-0 módus. Hogyha TE1-0 módusról beszélünk, akkor a KY ugye 0, és nézzük meg, hogy ez hogy hat. Ha KY 0, akkor lehet látni, hogy az EX az 0 lesz, hiszen ez a színuszfüggvény 0. Az EY-ban ez a tag ki fog esni, ez nem lesz 0, viszont a színusz KX az pedig pi per A lesz, pi per A szor X, hiszen az M az 1. A HX értéke ebben ez egységnyi lesz, ez pedig itt pi per A szor X, és a HY az ki fog esni, hiszen a színusz KY az 0. A HZ az nem fog kiesni, csupán ez a KY lesz egységnyi, ez pedig koszinuszos függvény szerint pi per A szor X argumentummal fog rendelkezni. Na, írjuk fel ezt a három paramétert, mert ez fontos lehet, és azt gondolom, hogy ezt a J-szer KY és a többi függvényeket, nem, értékeket nem kell felírnunk, ezeket csúcsértéknek fogjuk nevezni. Tehát például ez lesz itt az EX komplex csúcsa, ez lesz az EY komplex csúcsa, ez lesz a HX-nek a komplex csúcsa, ez pedig a HY komplex csúcsa, a lényegen ez mit sem fog változtatni. Tehát a domináns módus esetében az EX-ről megbeszéltük, hogy az 0, az EY csúcsérték, komplex csúcsérték, tehát ez a szám, szorozva sinusz pi per a szor x, e ad minusz j beta z, és az ez az 0, ez itt van, aztán a hx-ről megbeszéltük, hogy így néz ki, az hx csúcsérték, szorozva sinusz pi per a x, e ad minusz j beta z, a hy az 0, és a hz az pedig hz csúcsérték szor koszinusz pi per ax szorozva 1-jel e ad minusz j beta z. Tehát ez lesz a domináns módusnak az ex, ey, ez, hx, hy, hz komponense. Megjegyzem még, hogy a csőtávfonalakat általában ezen a domináns móduson szokták használni, tehát emiatt a TE1-0 az rendkívül fontos. A TE1-0 esetében lambda az kisebb, mint 2A, és ezek a paraméterek tartoznak hozzá. Ezt nyilván fejből nehéz megjegyezni, ezt azonban érdemes tudni, hogy ez az a határhullámhossz, és ha ez a hullámhosszhoz tartozik egy frekvencia, amely frekvencia fölött fog vezetni ez a csőtávfonal. Most Istvánfi könyvből kimásoltam ezt a bizonyos módust. Ebben az esetben úgy fog kinézni az egész, hogy az E vonalai, tehát az elektromos tér vonalai, azok így mutatnak fölfele, például, tehát merőlegesek a vízszintes oldalra, a függőleges oldalnál itt végig nulla értékek lesznek. Ez ebből a kifejezésből adódik is, hogy az x egyenlő 0 és az x egyenlő a helyen az ey értéke is 0 lesz. És lehet látni, hogy ex és az ez az viszont 0. Tehát az elektromos térnek csak y irányú, tehát fölfele mutató vonalai vannak, ami ebből az eredményből adódik. A másik, a h, a h-nak csak hx és hz komponense van, hy komponense nincs. De gyakorlatilag, ha megnézzük, itt az előlapon így vízszintesen vannak a H vonalai, merőlegesen az E-re, ez nagyon fontos. És hogy egy kicsit belenézünk a csőtávvonalba, akkor az y egyenlő b fél hosszmetszeten, tehát itt, mint hogy egy késsel elvágnánk az y egyenlő b fél helyen, akkor azt látjuk, hogy a h, tehát a mágneses térőség vonalai ilyen kis pogácsaszerűen alakulnak ki. Hol ebbe az irányba forognak, hol pedig fordítva forognak. Aztán újra ebbe az irányba, és így tovább. Tehát ezek hullámhosszanként ismétlődnek, és meg kell nézni az elektromos térerősséget az a fél helyen, tehát ezen a helyen, hogyha így hossz irányba elvágnánk ezt a csőtávvonalat, akkor egyszer fölfele mutatnak az elektromos térerősség vonalai, egyszer pedig lefelé mutatnak. Ezzel összhangban van ez a kettő, ezt érdemes megfigyelni, hogy ez is hullámhosszanként változik. Lényeges elem még az, hogy a falban folyó áram, illetve a dielektrikumban idézőjelbe visszafolyó eltolási áramsűrűség az hogy viselkedik, azt ez a kép mutatja. Hogyha itt fölfelé, vagy bocsánat, így mutat a mágneses térerősség ebbe az irányba, jobbkész szabály értelmében egy, ugye így kell létrejöjjön, és az is történik, hogy itt fölfele folyik, tehát felénk folyik az áram, és a felénk folyó áram hozza létre ezt a körkörös mágneses teret, amely így mutat. Tehát felénk a dielektrikumban, mintha fölfele folyna az áram, és a falban aztán ebbe az irányba visszafolyik, és természetesen itt lehet látni, hogy ilyen irányú áramok is létrejönnek. Tehát érdemes ezt a hármat együtt megfigyelni. A H mágneses térerősség vonalai pogácsa szerűen egyszer ebbe az irányba, másszor fordítva forognak. Ennek megfelelően, hogyha jobbkész szabályt használjuk, jönnek létre a faláramok, tehát a falban folyó áramok, illetve a dielektrikumban az eltolási áramsűrűség, valamint az elektromos térerősségnek a vonalai. Ahogy említettem, egyéb módusok is létrejöhetnek, tehát ezt talán érdemes megőrizni a gondolatainkban, hogy ez hogy néz ki, mert ez a legfontosabb. További módusok jöhetnek létre, ezeket végeselem módszerrel számítottuk. Ez a TE10 módus, amely az előzőhöz nagyon hasonló, tehát hogyha ezt nézzük, ezt az előlapot ábrázoljuk, itt ezt lehet könnyen kiszámolni. Lehet látni, az E vonalai azok merőlegesek a fémfalra, a H vonalai pedig ezeket körbeveszik, és lehet látni, hogy itt a legnagyobb a H vektora, ott pedig kicsi. Ez annak köszönhető, hogy gyakorlatilag itt a távvonalnak ezen oldala mentén így kifordul a mágneses tér, itt lesz maximális érték, és itt pedig visszafordul abba az irányba a fal mentén. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a H vonalai így alakulnak ki, körkörösen körbeveszik az E vonalakat, az E pedig a falra mindig merőleges. Hogyha növelnénk a frekvenciát, ja, bocsánat, ez a másik módus, amely az előzőre merőleges, a TE01, az pedig itt jön létre, tehát az E erre az oldalra merőleges, itt végig nulla lesz, és ilyen körkörösen veszi körbe a mágneses térerősség az elektromos térerősség vonalait, tehát gyakorlatilag az előzőnek az elforgatásából jön létre a TE01 módus. Ez egy TE11 módus, látszik, hogy jóval bonyolultam, de itt is az E vonalai azok merőlegesek a falra, ezek a vonalak, és a H pedig mindenütt merőlegesek az E-re, tehát az E és a H az egymáshoz mindig merőlegesek, ez nagyon fontos a pointing vektor szempontjából, ugye, mert az E kereszt H az mindig az E irányba kell, hogy mutasson. Itt azt látjuk, hogy van itt egy emelkedés és itt egy emelkedés, ez az 1-1-nek tudható be, és ennek megfelelően alakul ki a mágneses térerősség. Következő a TE20. A TE20 az gyakorlatilag a TE10-nak a megismétlése, mert hogyha itt ketté vágjuk a távvonalat, akkor itt jön létre egy TE10 módus, illetve itt jön létre egy TE10 módus, csak éppen fordítva. Ez gyakorlatilag két darab módus egymás mellett, hogy ezt itt lehet látni ebből a vonalakból. Nyilván ez célszerű lenne inkább kisebb távvonalat használni. TE2 egy módusa lehet látni, hogy itt a kettes ennek megfelelően alakul ki, az egyes pedig itt jön létre. Az E az mindenütt merőleges, hogy az E az a vonal. Az E az mindenütt merőleges a fémfalra, a H pedig ezekre, a fém, ezekre az E vonalakra mindenütt merőlegesek. Ezt már elég nehéz felrajzolni. És stb. Tehát különféle TM módusok jöhetnek létre. A TM módus esetében ez lenne a TM1-1 módus, amikor a H vonalai körkörösen alakulnak, és a vektorok jelölik az E-t. Az E láthatólag mindenütt merőleges a fémfalra, a H az pedig gyakorlatilag azzal párhuzamos, ahogy ezt lehet látni, és korábban is említettem. Az 1-2 azt jelenti, hogy ezen az oldalon 1, ezen az oldalon pedig 2 módus terjedhet, meg lehet figyelni a TM módusnak a kialakulását. Ez lenne a TM2-1, ami gyakorlatilag két darab TM1-1 egymás mellett, ahogy itt ezt lehet látni. És a TM3-2, itt meg lehet látni, hogy 3 van a vízszintesben, 2 a függőlegesben, és a többi, ezt a sort lehetne folytatni. Egyébként elmondom, hogy ha berajzoljuk például egy véges elemes szoftverbe a csőtávvonal A és B méreteit, akkor az a bizonyos K négyzet, mint saját érték adódik ki, és ebből a K saját értékből, ugye ez egy saját érték feladat, ebből a K saját értékből lehet aztán meghatározni a különböző módusokat, hogyha numerikusan akarjuk ezt megtenni. Hogyha nem numerikusan, hanem képletszerűen, hiszen erre a négyszög alakú csőtávvonalra ismerjük ezt az összefüggést, akkor ezek a módusok ennek megfelelően számíthatók, illetve kézzel vagy egy program segítségével rajzolhatók ezeket az összefüggéseket felhasználva. Tehát ebből a legfontosabb az, hogy a domináns módust ismerjük, a domináns módushoz tartozó lambda határhullámhoz az kisebb, mint 2a, ezt ismerjük, és a TE1.0-nak a legfontosabb ismérveit ezen rajz segítségével. Elmondanám még, hogy a például a körkeresztmetszetű, ellipszis keresztmetszetű és a többi keresztmetszetű csőtávvonalaknál hasonló típusú módusok, módusképek jönnek létre. Analitikus levezetésük ezeknek elég bonyolult. Akit ez mélyebben érdekel, javaslom Istvánfi Edwin korábban hivatkozott könyvét, vagy Simonyi Károly elméleti villamosságtan című könyvét. A csőtávvonalakkal, tehát az ilyen típusú csőtávvonalakkal pedig mikrohullámú technikával lehet jobban elmélyedni.